Jó napot kívánok! Ahogy általában szoktam, két könyvet hoztam ma is. Idézek az elsőből. Semmivel sem összehasonlítható precizitással létrehozott megsemmisítő rendszer uralkodott itt, de ez sem működött tökéletesen, különben nem állhatna itt, nem is élne. Miért él? Mi jogosítja fel, hogy éljen? Mennyivel jobb ő, mint a meggyilkolt milliók? Mérhetetlen gonosztettnek érezte, hogy nem osztozott a többiek sorsában. Eddie de Wind megmenekült a haláltáborból, és már hazatérése után megjelent a naplója, amit azonban a nagyvilág valójában csak most ismer meg. Az egyik könyv tehát, amit hoztam, az Auschwitz végállomás című kötet, és hogy miről hallanak a második fél órában. A minden második embert érintő függőség ezerféle arcát mutatja a mindennapjainkban, de miként lesz egy csecsemőből később alkohol, drog, videójáték vagy éppen pornófüggő tizenéves, aztán felnőtt, majd idős ember, milyen tényezők állhatnak a háttérben. Dr. Kapitány Fővény Máté könyve, az ezerarcú függőség egészen új szempontokat hoz erről a témáról. Szerintem fontos mindaz, amiről ebben az órában szó lesz, ugye velünk tartanak.
Könyvben utazom!
Eddie de Wind zsidó orvos, önként jelentkezett abba a hollandiai gyűjtőtáborba, ahová édesanyját deportálták, azt remélte, hogy így az asszonyt meg tudja menteni Auschwitztól, de tévedett. Aztán a férfit is a gyűjtőtáborban megismert szerelmével együtt 1943-ban a haláltáborba vagonírozták. Amikor a szovjet hadsereg közeledésének hírére a nácik 1944-ben elindították Németország felé az erőltetett meneteket, Eddie elrejtőzött, és a felszabadulás után ott maradt Auschwitzban ellátni a betegeket. Keresett egy ceruzát és egy jegyzetfüzetet, és írni kezdett. Eddie de Wind kötete közvetlenül a szerző hazatérése után megjelent, de a nagy közönség elé csak most a tábor felszabadításának 75. évfordulójára 2020-ban kerül, hollandul és más nyelveken. Szabó Tibor Benyáminnal, az Athenaeum kiadó főszerkesztőjével beszélgetünk az Auschwitz végállomás című könyvről.
Ez a könyv vélhetően azért került elő éppen most, mert hogy az utóbbi években a holokauszt irodalomnak és azon belül is a haláltáborok világára visszaemlékező ilyen memoárirodalomnak egy új ilyen felfutása van. Ez vélhetően különben néhány évvel ezelőtt megjelent Auschwitz-i tetováló című könyvnek a sikere miatt alakult ki ez az újabb érdeklődési hullám, illetve Magyarországon kiegészítette ezt a hatást. Az a másik hatás, hogy a Saul fia című magyar film Oscar-díjat kapott, és valószínűleg ez a kettő erősítette föl a magyarországi érdeklődést az ilyen típusú irodalom iránt. És akkor tavaly egy nagy nemzetközi ügynökségtől így előkerült egy olyan visszaemlékezés az Auschwitz-i tábornak a világára, amely Hollandiában 1946. májusában már megjelent egyszer, és utána aztán évtizedekig nem. És noha az első kérdés, ez volt a legelső memoár az Auschwitz-i táborban, ami valaha megjelent. Ugye Magyarország ebben élen járt, Nyiszli Miklósnak a könyve Nagyváradon szintén 1946-ban jelent meg, de ősszel, tehát ez még a Nyiszli Miklós könyv előtt megjelent, és erről a holokauszt kutatók tudtak, ez egy kis példányszámú könyv volt Hollandiában, a holokauszt kutatók tudtak olyannyira, hogy az Európai Holokauszt Múzeumokból ennek a kiadványnak egy-egy példány szinte mindenhol ki van állítva, Barcelonában én magam is láttam, de aztán mindenféle szerzőjogi kérdések miatt évtizedekig ez nem jelent meg, ez a könyv sehol a világon, noha ez egy olyan szöveg, amelyet a szerzője konkrétan ott a táborban kezdett írni, és utána aztán a tábor felszabadítása után néhány hónap alatt be is fejezte, ami ugye azért hoz egy másfajta megközelítést, mint a többi szöveg, mert hogy a háború utáni évtizedekben kialakult egy kánonja a holokauszt irodalomnak, tehát kialakult az, hogy hogyan szabad, hogyan érdemes, egyáltalán hogyan lehetséges beszélni a haláltáborok világáról, de hogy az Eddie de Wind nem ismerhette ezt a kánont, nem ismerhette az érzékenységeket, nem is foglalkozott semmilyennel, hiszen ő még ott volt, amikor elkezdte írni. Tehát ez egy olyan szöveg, amit egy a haláltorkából éppen megmenekült ember papírra vett, ezért aztán nagyon sok helyen nagyon nyers, egy-egy helyen a 21. századból olvasva, tehát ebből a távolságból olvasva, akár tiszteletlennek is tud egy-egy ponton hatni, de az biztos, hogy nagyon őszinte. Edith Devine számára éppen azért, mert hogy úgy kezdte elírni ezt a szöveget, hogy az SS-ot hagyta a tábort, ugye akit lehetett elhajtottak magukkal, de hát maradtak ott, és akkor az egyik SS irodában talált egy ilyen nyilvántartó füzetet, amiben valaminek a nyilvántartását vezették az SS tisztek, és ő azt kvázi elvitte az SS irodából, és abban a füzetbe kezdte leírni azt, hogy ő miken ment keresztül, hogy ő hogy került a táborba, és ott mi történt. Tehát ez egy ilyen nagyon közeli, nem egy több évtizedes távolságban lévő és már feldolgozott élménynek az elmesélése, hanem a teljesen feldolgozatlan nyers és nagyon közeli emlékeknek a sorolása az a szöveg.
Az auschwitzi tetoválót említetted, és ugye én találkoztam a szerzővel, aki elmondta, hogy azt egy 90 éves idős úr mesélte el az ő emlékeit, és az ő szerelmének, és későbbi feleségének az emlékeit, tehát, hogy rárakódott sok-sok évtized mindarra, amit ő végre elmert mondani, és ebből született az a regény. Viszont itt nem csak, hogy nyers mindaz, ami ebben a könyvben megjelenik, hanem egészen hihetetlenül tárgyilagos, és sok helyütt szemtelen. Tehát, hogy nincsenek benne plusz érzelmek, nincsen benne értékítélet, hanem döbbenetes, ahogyan első kézből kapjuk ezeket az információkat lényegében.
Igen, nincs meg az értékelő mozzanat, tényleg. És megváltoztatja az olvasást is ez a dolog. És így érteni vélem, hogy milyen nincs, mert ő valójában, ezt így több helyen el is mondja a szöveg maga is, hogy mert ő valójában nem tudja, hogy noha ugye ő volt ott, de hogy ő nem tudja, hogy mi az Auschwitz, mármint azt nem tudja, hogy az milyen kulturális szimbólum, mert azt mi tudjuk innen a sok-sok évtizedből, de ő ezt az egészet nem tudja. Ezért például számára a vezető orvos, az auschwitzi tábor vezető orvosa számára nem Mengele. Nem úgy Mengele, ahogy mi tudjuk, mert már mi tudjuk, hogy ott pontosan mi folyt. Neki ez csak egy név, meg egy valaki, aki egyébként a feleségét megmentette a haláltól. Vagy például az, hogy milyen módon vannak a foglyok sors közösségben, Auschwitzban, mi már innen a 21. századból tudjuk, ő akkor, hiszen akkor szabadul föl éppen a tábor, erre abszolút nincsen tekintettel, erre a képre, és például hosszan, több helyen hosszan írja le, hogy magában a táborban gyakorlatilag egy ilyen maffiaszerű összefonódás és egy ilyen szervezett bűnözői hálózat működik, a rabok együttműködve a gazember SS-esekkel, a különböző ajándékokat adják, veszik, zsarolják egymást, lefizetik. Ez a hagyományos holokauszt irodalmi kánonban, ez vagy nincs benne, vagy így háttérbe szorul, itt pedig ez neki nagyon közeli nyers emléke, és semmit nem fontol meg, hanem ezt így leírja. Egy másik olyan pontja, ami számomra is egy kifejezetten sértő volt, és így megrázott a sok-sok egyéb megrázó részlet mellett, az, ahogyan leírja, hogy a tábor működésének a vége felé megérkeznek az első roma transportok, és hogy hogyan prostituálja az egész közösséget. Egy teljesen más kultúrával rendelkező közösségből, ahogy jönnek, és így szétbontják az ott meglévő, a foglyok között kialakult ilyen viszonyrendszereket, ami, mondom, 21. században kifejezetten sértő és tiszteletlen, ahogyan erről a jelenségről beszél, de hát ő nem foglalkozott azzal, hogy mi a sértő, meg mi a tiszteletlen, hanem csak le akarta tenni láthatóan az elméjéből azt a sok mindent, amit ő átélt, és hogy ez szemtelen ugyan a szöveg, de az, hogy nagyon is megérinti, az azért kiderül abból, hogy elkezdődik a szöveg egyes szám első szemében, és nem tudja folytatni az Edith Devine így, hanem inkább a saját maga számára kitalál egy alter egót, ezt a Hans nevű valakit, és az egészet úgy meséli el, mintha ez valaki mással történne meg, vagy történt volna meg, mert hogy nem tudja leírni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban azt, hogy én.
Egyébként az is nagyon fontos, hogy ő orvos, tehát vagy némiképpen más helyzetben van, mint azok, akik sokan körülötte vannak, vagy akikről mondjuk olvasunk más könyvekben.
Szerintem az egy döntő momentum, ahogy ő oda kerül Auschwitzba, egy holland gyűjtőtáborból szállítják el a transporttal, egy transporttal, és akkor ugye az úgy történik, hogy hát, hogyha én jól értem a könyvnek az elejét, ahogy elkezdi mesélni a történetet, így igazából, amikor a holland gyűjtőtáborba került, akkor ő még azt gondolta, hogy lehet, hogy ezzel jobban is jár, mint hogyha valami más történt vele, mert hogy mindenki attól retteget, hogy a keleti frontra viszik őket, ahol lőnek, és nem tudom, és hát mégiscsak egy táborban van. Aztán ugye nagyon hamar ott kiderül, hogy elszállítanak embereket, de iszonyatosan sok embert, valahová, ahonnan aztán nem jönnek vissza, és akkor ő már ott is orvosként dolgozik, és elkezd kiállítani igazolásokat emberek számára, ilyen egészségügyi orvosi igazolásokat, amelyek arról szólnak, hogy nem szállítható az adott fogoly, és akkor ugye túl sok ilyen igazolást állít ki, aztán ott az őrök megmondják, és akkor fölteszik egy transportra azok helyett, akiknek kiállította az igazolást, és akkor ugye az a transport az Auschwitzba megy, és utána viszonylag hosszú időt tölt el, jellemzően az auschwitzi egyes táborban, de egy néhány hetet a Birkenaui az auschwitzi kettes táborban is volt, és egy idő után engedik ott orvosként dolgozni, és ebben az értelemben egy picit más lesz a helyzete, mondjuk, mint egy teljesen átlagos fogvatartottnak, fogolynak, de hogy ugye ez egy viszonylag hosszú idő után történik csak, tehát egy ideig nem tudom, ami követ, vagy mit kell ott hordani, meg állandóan reggeltől estig tüfölik őket, tehát hogy az edidőzőn nem egy kivételezett helyzetben lévő fogoly, hanem ugye ő ért valamit, amit egy idő után aztán ott megpróbálnak felhasználni.
Folyamatos járványveszély van, és hát gyógyszerek se nagyon vannak, de ennek az egésznek az értelmetlensége, vagy ez az űrzavar, és most már értem, hogy mire mondtad, a könyvbemutatón említetted, hogy azt gondoljuk a holokauszt irodalom, ami megjelent könyvek révén, hogy ez egy nagyon szervezett, nagyon kitalált rendszer volt, és hát ebből azért kiderül, hogy nem egészen így volt.
Igen, van egy ilyen mítosza a holokausznak, hogy az a rendszer, amely mozgásban tartja ezt a, kvázi ezt a népírtást, hogy az nagyon hideg fejjel működik, németes precizitással működik, ugye ott mindennek helye van, amit elvesznek a foglyoktól, mindenki van találva, és tényleg mint egy gépezet, egy ilyen halálgyártó gépezet, ez a poroszos hagyományokra épülő fegyelemmel. És nekem is ez a kép volt meg, de időként egy csomó helyen leírja, hogy igazából csak ez a fajta pontossága az SS-nek, meg a szervezettsége, hogy csak a szlogenek szintjén van meg, de hogy egyébként minden szétesik, írtózatosan korruptak, semmit nem tudnak kézben tartani, és miközben, ezt hiszem nem érdekelett direktben, de átjön azért a szövegen, hogy ezek az emberileg nagyon-nagyon alacsony szinten lévő, valószínűleg a Wehrmachtba sem beférő ilyen pondrószerű lények, akik ott az SS-t képviselik, hogy ők valójában a saját tehetségtelenséget, tehetetlenségüket, a semmit elvégezni nem tudásukat kompenzálják azzal, hogy reggeltől estig mindenkit állandóan üklegelnek. Ugye ez vonul végig ez a jelenség, ezen az egész történeten, hogy soha nem tudja, hogy éppen mely percben verik majd félig agyon újra valamiért, amit valószínűleg nem is csinált, vagy ez soha nem lehet kitalálni se, hogy mi, hanem ezek állandóan bántalmazzák a foglyokat, miközben ott van ez a nagyon sok ember összezárva, és egy ilyen írtózatos mocsokban tartják a tőket, úgyhogy az ugye kiderül a történetben, hogy rengeteg ember meg csak nem is a gázkamrákban hal meg, hanem a fertőzések miatt, meg az agyonhajszoltság miatt, meg agyonverik kell sok esetben.
Ugye egy szerelem története is ez, vagy legalábbis a másik féltése, a törődés, az odafigyelés, az emberség regénye is, vagy naplója is ez, hiszen egészen döbbenetes olvasni, hogy így a haláltorkában milyen apró gesztusok jelentenek nagyon sokat, akár az élet értelmét abban a pillanatban.
Nekem ez furcsa volt olvasni, hogy ugye azt tudjuk, a holokauszt irodalomban, ugye, hogy nemek szerint elkülönítve tartották fogva az oda bezártakat, de hát ebből az derül ki, hogy aki akart kapcsolatot tartani a másik oldalon lévővel, az meg tudta oldani, legalábbis az Edith Devin biztos, hogy meg tudta oldani, mert hogy ugye ugyanabból a holland gyűjtő táborból, ahonnan őt is elvitték, onnan elvitték a feleségét is, és akkor egész idő alatt, amíg ott van Auschwitzban, igen, ez így láthatóan kiderül, hogy ez tartja benne a lelket, meg ez ad értelmet az ő létezésének, és egyébként azért ott egy helyen az van egy ilyen jelenet, amiből nincs kiírva a neve, de hát tudható, hogy a feleségét a Mengele menti meg, de hogy azért ez a szöveg nem azt írja le, hogy a Mengele ott életeket mentett volna, hiszen van egy jelenet, ahol a feleség a kerítésen keresztül így magyarázza neki, hogy a bolgár fogolytársai vannak, nők, és valamit beadott ez az orvos nekik, és így szétégnek belülről, és halnak meg, és senki nem tudja, hogy mi fog velük történni, mert állandóan kínozzák, mérgezik őket ismeretlen anyagokkal.
Lényeges arról beszélni, hogy a szerző miért kezdi el írni, és hogy ez mennyire érződik ebben a naplóban. A könyv egy pontján látjuk azt, amikor egy tényleg a halál torkából, konkrétan már az egymásra halomra lőtt emberek közül menekül meg egy nő, és azt mondja, hogy azért mászott ki ebből a gödörből, és gondolta, hogy van értelme élni, hogy ezt elmondhassa az embereknek, hogy itt mi történt. És úgy tűnt, hogy ez egy nagyon komoly felismerést hozott Edith Wynne számára. Tehát mintha ő eddig ezt nem gondolta volna, valószínűleg azért kezdett el írni, hogy kibírja, vagy hogy feldolgozza.
Azt hiszem Faludi György mondta, talán Faludi György volt, hogy 40 kiló alatt lehull az emberről a kultúra, és ebből a könyvből meg számomra az derül ki, hogy ez a felismerés, ez nem biztos, hogy helyes, mert hogy az Edith Wynne már ez alatt a 40 kilós határ alatt volt, és ott jön az a felismerése, ami egy értelmiségének a felismerése, hogy mi az ő feladata, hát az, hogy krónikása legyen ennek, ami ott velük történik. Igen. Egyébként utána, a háború után ő nem tudott megszabadulni azért ettől a dologtól, és az orvosi pályámból egy ilyen pszichiátriai területen kezdett el dolgozni, és ilyen poszttraumás, stressz-szindrómás betegeket kezelt, terapizált, gyógyított, és jellemzően a holokauszt túlélőket, különben, ugye ő maga is az volt, és akkor ebből például én azt gondoltam, hogy ez azt jelenti, hogy ő igazából ezt fel tudta dolgozni valamilyen módon, ennek a szövegnek a megírásával, meg akár azzal, hogy magával a jelenséggel, ezzel a poszttraumás stressz-szindrómával foglalkozik. De ugye a könyvbemutatón itt volt az ő fia, Melcher de Wynne, és hát ő elmondta a könyvbemutatón is, de a személyes beszélgetésekben meg sokkal részletesebben, hogy nem lehetett az édesapjával kapcsolatot tartani semmilyen módon. Azt mondta, hogy reggeltől estig folyamatosan magában beszélt, monologizált, nem tudott figyelni a környezetére, a saját családjára sem. Tehát, hogy azt mondta, hogy nagyon szerették, meg hogy ő tudta a Melcher de Wynne, hogy az apukája szereti őt, de egész életében ezt nem tudta kimutatni, semmi másról nem tudott beszélni, csak az auschwitzi táborról, és senki másnak a problémájára nem tudott figyelni, mert folyamatosan az ő fejében ezek a történetek mentek, és amikor éppen nem beszélt valakihez, akkor magában félhangosan sorolta a neveket, az eseményeket egészen az élete végéig.
Ami még lényeges, és ez is a könyvbemutatón hangzott el, és az ember meghökkent, vagy hát én legalábbis megdöbbentem ezen, hogy ugye 46-ban már megjelent ez a könyv, és hogy milyen volt annak a fogadtatása, vagyis hogy nem volt fogadtatása, és hát hogy ő nem élhette meg, hogy amit ő megírt, és ami neki fontos volt, és amire ráment az élete, hogy annak legalább nyoma legyen.
Ez olyan nehéz innen, ahonnan mi nézzük, felfogni, noha, na ez viszont ugye része a holokauszt irodalomnak, tehát igazából ezt így tudtuk, hogy a második világháború után a táborok felszabadulásával ugye ezek az elcsigázott, fogvatartott embereknek tömegei itt voltak Európában, és ugye megpróbáltak hazamenni, és valami iszonyatos antiszemitizmus fogadta őket. Azután, hogy a birodalmi Németországot legyőzték, és erről viszonylag sok ilyen dokumentarista műszól, meg egy csomó műalkotás is, hogy nem fogadták szívesen a hazatérő zsidókat sehol Európában. És ez így volt Hollandiában is. A Melcher de Wynne a könyv bemutatóján is részletezte, hogy megjelent ugye a 46-ban Hollandiában ez a könyv, de hát egyrészt volt ez az utálkozás, tehát ezt nem akarták az emberek olvasni, inkább bosszantotta a polgárságot, hogy visszatértek az egyébként korábban elhurcoltak. Másrészt pedig nem ezzel voltak azért elfoglalva alapvetően, hanem ugye újra kellett építeni az egész Európát, ezen belül különben Hollandiát is. Tehát, hogy ezek akkor nem voltak még úgy fontos kérdések.
Még egy utolsó dolog, hogy szerinted ugye felnőtt az a generáció, és ők is idősek, akik látták a szüleiken, hogy valamit elhallgatnak, tudták, hogy titok van a családban, mert ugye nagyon sok túlélő nem beszélt arról, hogy mit kellett átélnie. Ez a könyv, ez a fajta megközelítés, ez a fajta nyerseség, ez nekik hozzá más szempontokat? Vagy akár a legfiatalabb generációnak, akik tudják, hogy a családjukban ez téma, és akkor van még egy könyv, amit el kéne olvasni.
Én abban bízom, hogy ebből a szempontból, amit most említett, hogy ebből a szempontból ez a könyv egyáltalán nem más, mint a holokauszt irodalomnak a többi darabja. Ezt a Gordon Gábor, az Életmenete Alapítvány vezetője, akivel együttműködésben adtuk ki, különben ezt a könyvet, megszerveztük a könyvbemutatót, ő szokta azt mondani, hogy ezek a visszaemlékezések, ezek nem a szörnyűségekről szólnak alapvetően, hanem a reményről és a feladatunkról. Annak a reményéről, hogy még, ugye ez valami iszonyat, ami ott történt, de hogy még egy ilyen iszonyat után is mindig vannak túlélők, akik el tudják mesélni, és ez reményt ad, hogy mindig túl lehet élni. A másik pedig, hogy kijelöli a feladatot, hogy ezeknek a műveknek az ismertetése, az olvasókhoz juttatása, akár a fiatalokhoz eljuttatása, annak nem az a feladata, hogy elborzasszuk őket, hanem annak a tudatosítása a feladat, hogy az egy közös felelősség, hogy ilyen soha többet ne történhessen meg, mert hogy ugye a történet már megmutatta, hogy meg tud történni, és az nagyjából megmutatta, hogy milyen lépések vezetnek eddig, vagy egy ilyen típusú szörnyűségig. Szóval, hogy ez nem egy ilyen tragédia pornó, hogy nem, ezek nem erről szólnak, vagy nem ezért vannak, hanem azért, hogy tudatosítsák az olvasókban, akár a fiatal olvasókban azt a felelősséget és feladatot, hogy az közös dolgunk nekünk, hogy ilyen többet ne legyen.
Auschwitz végállomás, egy túlélő naplója haláltáborból. Edith Dewind könyvét az Athenaeum kiadó jelentette meg.